Esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 379. éneket. A 379. ének első versét fennállva, a többit majd leülve. Emlékezzél Úristen híveidől, lelki, testi, sokféle szükségünkről. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, olyan nagy csoda az, hogy Te mindannyiunkat pontosan ismersz. Ismered a mi szükségeinket, hiányainkat, olvasol a szívünkben, legrejtettebb gondolatunk is nyilván van előtted. És olyan nagy csoda az, és soha nem fogjuk tudni fölfogni az értelmünkkel, hogy Te minden szükségünket ki tudod elégíteni, hogy Te még a hiányainkat is javunkra fordítod, és még azokkal is tudsz gazdagítani minket. És a Te szeretetednek a nagy csodája az, hogy ma este újra jöhetünk hozzád minden szükségünkkel, és Te olyan gazdagokká tudsz tenni minket, hogy még másokat is tudunk gazdagítani. Kérünk, hogy hadd történjen meg itt most ez a csoda. Ezért kérjük most újra tőled, adjad nekünk most is Te szent lelkedet, ne hallgassuk hiába szent igédet, sőt, aszerint féljük szent nevedet, magasztaljuk mindig felségedet. Amen. Hallgassuk meg az énekkal szolgálatát, egyik jól ismert énekünk feldolgozását halljuk. Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem, mind igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek. Azért, amit nem látok szemmel, beveszem szavadra hitemmel. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a János írása szerinti evangélium 6. részének első 15 verséből olvasom. A János evangélium a 6. részében így szól Isten igéje. Jézus ezután elment a galileai tenger a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig fölment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körül tekintett, és látta, hogy nagy sokaság jön felé, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi az ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi se vesszen el. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Ez a csoda akkor történt, amikor Jézus egyszer a galileai tenger partján egy domboldalon tanított. A tanítványokkal vonult félre, de észrevették az emberek, hogy ott van, és egyre többen mentek oda, a végén már hatalmas sokaság vette körül őt. Akkor kérdezte meg az egyik tanítványát, hogy honnan vegyünk annyi kenyeret, hogy jól lakassuk őket. A tanítvány tehetetlenül és tanácstalanul állt ezelőtt a kérdés előtt. Egy másiknak eszébe jutott, hogy van itt egy gyermek, annál van 5 árpa lepény, ez volt a szegények kenyere, meg 2 szárított hal. Az azt jelenti, hogy volt nála 2 szendvics. A 2 lepény közé oda lehetett tenni egy olyan kis halacskát. 2 szendvicssel bocsátotta el a mamája reggel, ennyi itt a tartalék, de mi az ennyinek? Aztán Jézus elkérte a gyermektől, hálát adott, elkezdte osztani, és mint ahogy láttuk, mindenki jól lakott, sőt, 12 kosár maradékot is összeszedtek. Néhány egyszerű megfigyelést tegyünk, és aztán majd az utolsónál egy kicsit időzzünk el. Az első, amire fölfigyeltem most, mikor ezt a napokban olvastuk a Bibliaolvasó kalauz szerint, hogy Jézus magától gondolt arra, hogy jól tartsa az embereket. Nem kérték tőle, senki sem figyelmeztette, sőt, senki sem várta ezt tőle. Ő azért volt ott, hogy tanítson, s azért jöttek hozzá, hogy hallgassák őt. Esetleg hozták a betegeiket, hogy gyógyítsa meg őket. De hogy több mint 5000 embert jól lakasson, ezt igazán nem lehetett elvárni tőle. Ő önként vállalta ennek a terhét magára. Neki fontos másoknak a szüksége, neki fontosak a mi testi szükségeink is. Ma is ilyen a mi Urunk, Ezzel a bizalommal számíthatunk rá. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindannyiunknak minden testi szükségünket azonnal kielégíti, de azt jelenti, hogy mindegyikkel nyugodtan mehetünk hozzá, és bízhatunk abban, hogy segíteni fog. Meg ebből az is következik, hogy akik valóban az ő tanítványai, azokat ez a lelkület jellemzi. Az, hogy eléje mennek sokszor a kérésnek. Van szemük észrevenni mások szükségét. Tudnak a másik fejével is gondolkozni. Érző, irgalmas szívük van. És mivel van szívük, ilyen Jézustól újjáteremtett, szent lélekkel beteljesített szív, ezért ismerik a szívességnek a lelki ajándékát. A szívesség azt jelenti, hogy többet teszek, mint ami a kötelességem. Az magától értetődik, hogy a kötelességemet maradék nélkül és becsületesen elvégzem. Ezért még nem jár dicséret. De én ennél többet is kész vagyok tenni, ha azzal bárkinek segíthetek, vagy örömöt szerzek vele. Ez a jézusi szemlélet és magatartás. Persze ehhez nagyon gazdagnak kell lenni. Erre csak az képes, akinek telik. Jézus ilyen gazdagokká akar minket tenni. A másik észrevételünk mindjárt ebből következik, hogy miközben Jézus magára vállalja ezt a rendkívüli terhet, ilyen nagy sokaságnak a valami módon való jól tartását, aközben van figyelme és energiája arra, hogy a hozzá legközelebb állókat, tanítványait minden módon nevelje. Ezért vonja be őket ebbe a gondba. Azt olvastuk, hogy ő már tudta, hogy mit fog cselekedni. Isteni hatalmával, utolérhetetlen bölcsességével, mérhetetlen gazdagságával, ez már el volt rendezve. Csak a kivitelezés volt hátra. Nem volt semmi probléma, hogy hogy oldja meg a sokaság jól tartását. Mégis megkérdezi a tanítványokat, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezeket jól tartsuk. Tanítgatja őket, hogy úgy gondolkozzanak, ahogy ő. Hogy egyáltalán így tegyék föl a kérdést. Hogy vele együtt vállalják ezt a feladatot. És egyúttal vizsgáztatja is őket. Hogy vajon hol tartanak e tekintetben, és derüljön csak ki, mi van a szívükben, és hogy mire képesek. Így olvastuk ezt itt. Ezt mondta Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog cselekedni. Fülöp józan ember is számolni kezd. És azt mondja, hogy 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Vagyis azt mondja, hogy olyan sok kellene nekik, hogy emiatt lehetetlen ez a vállalkozás. András hallja a párbeszédet, ő is józan ember, ő is a láthatókra néz, azt mondja, hogy van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér, meg 2 hal, de mi az ennyinek? Ő meg azt mondja, hogy olyan kevés van, hogy ezért lehetetlen. Fülöp szerint olyan sok kellene, hogy képtelen vállalkozás, András szerint olyan kevés van itt a rendelkezésünkre, hogy ezért kár hozzákezdeni. Egyiküknek sem jut eszébe az, hogy valami más is lehetséges. Pedig ők láttak már egyet mást Jézustól. Ott voltak vele egyebek közt Kánában is, azon a bizonyos lakodalmon, ahol megmutatta az ő hatalmát. De csak hadd derüljön ki, hogy ennyire tehetetlenek a tanítványok. Hogy valóban képtelenség ebben a helyzetben ennyi emberről gondoskodni. Jó lenne, ha észrevennénk Jézus pedagógiájának ezeket a nagyon finom vonásait. Hogy eszméltet embereket. Hogy vezet rá minket is, ha hagyjuk a magunk tehetetlenségére. Hogy visz bele néha képtelen helyzetekbe, hogy annál jobban ragyogjon az ő dicsősége. És a következő nehéz helyzetben annál bátrabban merjük rábízni magunkat, hiszen ki van kövezve már az az út, amelyiken vezet csodákkal. Nem először fordulunk hozzá bizalommal, Láttunk mi már egyet más tőle, hogy milyenek az ő megoldásai. Hinni éppen ezt jelenti, hogy miközben komolyan veszem azokat a tényeket, amik a szemem előtt vannak, a láthatókat, hogy gyorsan kiszámítom, mennyi pénz kellene, hogy egy keveset legalább vegyenek, meg számba veszem, hogy mi az, ami van, és megállapítom, hogy ez semmi, ezzel el se lehet kezdeni. Aközben legalább ilyen komolyan számolok a láthatatlanokkal is, Jézusnak a hatalmával. Jó lenne, ha ezt is megtanulnánk az Úr Jézustól, ahogy a tanítványait vezetgeti. Nekünk sokszor csak a következő akcióra és feladata van előnk figyelni. Aztán megyünk megint a következőre, és közben nem nézünk se jobbra, se balra, nem vesszük észre egymást. Nem sok hasznuk van másoknak belőlünk. A harmadik, ahogyan megtörténik a csoda. Olyan egyszerűen és olyan feltarthatatlanul, ahogyan csak Jézus tud cselekedni. Elkéri a gyerektől, amilyen van, hálát ad, ott nyilvánosan mindenki előtt imádkozik, és elkezdi osztani. A tanítványok felsorakoznak, mindegyiket megpakolja, és viszik az embereknek, akiket csoportonként leültettek a fűbe. Milyen csodálatos inga járat ez. Megyek üresen Jézushoz, megpakol, és viszem a tőle kapott kincseket azoknak, akiknek éppen erre van szükségük. Az emberek pedig esznek, azt olvastuk, amennyit csak akartak. Fülöp azt mondta, hogy 200 dénár áru kenyér sem elég, hogy valami keveset kapjanak. Jézus meg azt mondja, hogy egyetek, amennyit akartok. Ilyen bőségesen szokott ő adni mindig nekünk. És még marad is. Elgondolkoztam azon, hogy ha a 12 kosárból egyet adtak volna ennek a kisgyereknek, hogy vidd haza anyádnak, és azt mondja, hogy mama, hoztam ezt. Hát ez mi? Ez a maradék abból, amit nekem adtál reggel. Nagy szemeket mereztett volna az édesanyja. Ezekre a fordulatukra nem gondolunk mi. Olyan szánalmasan józanok lettünk, bár józanok lennénk a szó igaz értelmében. Annyira materialisztikusan gondolkozunk, annyira földhöz tapadt a számítgató gondolkozásunk, hogy mi is legfeljebb idáig jutunk el, mint Fülöp meg András. Hogy körülbelül ennyi kellene, de annyi pénzünk úgy sincs, tehát ne csináljuk. Ennél a gyereknél ennyi van, ez meg semmit nem ér, tehát ne csináljuk. És Jézus, ki ismeri őt? Ki mer ő vele komolyan számolni? Ki szokott egyszerű gyermeki bizalommal oda menni hozzá, és azt mondani, hogy Uram, a számításaim szerint túl sok kellene, és azt nem tudom beszerezni. A felméréseim alapján nagyon kevés van, és ezzel nem lehet hozzákezdeni. De mit mondasz te? Mi a te gondolatod? Valóban igaz az, amit egyszer valaki így mondott, hinni azt jelenti, hogy számolni Istennel és számítani rá. De ennyire valóságosan. Ahogyan itt a tanítványok nem tudtak. És Jézus megmutatta, hogy lehet ő vele számolni, és lehet ő rá számítani. Kik laktak jól ezen a csodálatos vendégségen? Mindenki, aki hajlandó volt leülni, és elfogadni azt, amit kapott. Úgy elgondolkoztam azon is, ismerve sokunkat, meg néha a saját büszke szívem is megszólal még, hogyha voltak ott büszke emberek, ő már csak nem ül le, neki ne adjanak mit, meg ki, meg csak egy tanítvány hozza oda, hát még ha maga az Úr hozná, rendben van, de így, és van ő neki miből vásárolnia, majd ő elmegy és vesz magának. Ezek nem kapnak ebből a vendégségből. Elmehet, aztán vehet magának, ha akar. De Jézustól az ilyen ember nem kap. Jézustól az kap, aki tudja, hogy rászorul, aki nem szégyelli, hogy éhes, aki bízik abban, hogy neki is jut, és elfogadja azt, amit Jézus küld, akár kitől küldi, akár melyik tanítvány nem válogatott, hogy Júdás kezéből nem fogadom el. Mindegy, hogy ki hozza, mit hoz, az a fontos. Meg kitől hozza, ez a fontos. és köszönettel fogadom. Isten szabadítson meg minket mindenféle büszkeségünktől, mert sokszor amiatt nem lehet segíteni rajtunk. Nem kell az a segítség, amit Jézus kínál. Mert, és akkor mondunk valami kifogást. És maradunk éhesek és szegények. Vagy ha ő azt mondja, hogy üljek le a fűbe, leülök. És megvárom a soromat, és akitől éppen kapom, attól fogadom el, és őt dicsőítem azért, hogy megajándékozott. A negyedik a tanítványok szerepe. Nekik nem volt semmiük, de a nincstelen ember is gazdag lesz Jézus mellett, ha elfogadja azt, amit rábízott, és ha továbbadja azoknak, akiknek küldi. Egyszerre hihetetlenül gazdagokká váltak, és egész biztos, hogy ők is jól laktak. Nem tudom, hogy a végén vagy közben, úgy illendő, hogy a végén, miután mindenkinek kiosztották, de egészen bizonyos, hogy ők sem maradtak éhesek. Ugyanabból ők is ehettek, amennyit akartak. Jutott bőven nekik is. De ez az áldott ingajárat, a gazdag Jézus és az éhes emberek között. Ez a tanítványok nagy kiváltsága. Végezzük ezt, hogy újra és újra elfogy, de van kihez mennem. És ő újra és újra megtölt, és marad nekem is, jut másoknak is. Ezt az ingajáratot végzi az az asszonytestvérünk, aki évek óta tűri, kimondhatatlan, érthetetlen szeretettel a férje alkoholizálását és annak minden szörnyű következményét, és várja, hogy Isten meg fogja őt szabadítani. És elmondta őszintén, hogy sokszor elfogy a türelme is, a reménysége is, a szeretete is. De olyankor megy Jézushoz utánpótlásért, és kap. És ebben az ingajáratban él az a férfi, aki a nehéz munkája mellett évek óta hűségesen ápolja a súlyos beteg feleségét, és ő is bevallotta, hogy néha elfogy, a türelme is, a szeretete is, a fantáziája is, hogy hogy lehetne mégis színesebbé tenni az ágyhoz kötött szegény betegnek az életét, de akkor megy Jézushoz, és kap utánpótlást, és tényleg kap, és viszi annak és azoknak, akik erre nagyon rászorulnak. És erről számolt be az a fiatalember, akit módszeresen gúnyolnak a munkahelyén a hite miatt, és ő valahányszor gúnyolják, vagy különböző kellemetlenségek érik, még buzgóbban imádkozik azokért, akik ott ellenséges indulattal viselkednek vele szembe. Hiszen ezt tanulta az ő mesterétől, erre adott példát Jézus, és ehhez kap újra és újra erőt. És ez az egyetlen lehetősége minden igehirdetőnek is, akinek van néhány szárított halacskája, néhány gondolatocskája, de mi az ennyinek, hogy megy Jézushoz, és tőle kér olyan eledelt, ami a sokaságot is megelégítheti. Ismerjük-e mi ezt az ingajáratot? Komolyan vesszük-e a sokaság éhségét, Jézus gazdagságát, és ezt a lehetőséget, hogy valakinek közvetíteni kell. És erre hívott el minket a mi Urunk. Akik már ismerik őt, és akik szeretik az éhes embereket, azok tudnak így közvetíteni. És eközben gazdagodik az ő életük is. És itt érkezünk meg az ötödikhez, aminél egy kicsit tovább kellene időznünk. Mindenki jól lakott, összeszedték a maradékot, az emberek álmélkodnak, a sokaság csodálkozik, és Jézus valami mélységes szomorúsággal otthagyja őket. Elmegy. Miért? Hiszen királlyá akarják tenni. Éppen ezért. Mert a sokaságnak ez a gesztusa árulta el, hogy nekik nem kell Jézus. Kellett a kenyér, de nem kell a kenyéradó. Csak a kenyér kell, de mindaz, amit Jézus még szeretne adni nekik, az nem kell. pedig hozta azt, amire nagyobb szüksége van minden embernek, mint egy falat kenyére, ezért mozdult meg ég és föld, ezért hagyta ott az isteni dicsőséget, ezért vállalta a kereszthalált, ezért szolgált itt közöttünk évtizedeken keresztül, hogy adhassa mindenkinek azt, ami nélkül, kivétel nélkül mindnyájan szűkölködünk, ami minden egyéb keserűségünknek és hiányunknak az oka is, és ez nem kell. Csak kenyér kell. Ezért legyen király, ilyen király kell nekünk, aki ad ingyen kenyeret. De amit még szeretne adni, az nem kell. Márpedig mindannyiunk életében eljön egy nap, amikor nem kenyérre és halra lesz többé szükségünk, hanem egyedül arra, hogy Jézussal legyen igazi közösségünk. Amikor semmi nem számít, és az ember egész jövendő sorsa ettől függ, hogy hisz-e Jézus Krisztusban, hogy összetartozik-e ő vele, hogy igazán bensőséges közössége jött-e létre vele, hogy van-e igazán élete, olyan örök élete, amivel túléli a halálát is. És Jézus ezt az életet akarta adni ennek a sokaságnak. És ez nem kellett. Csak kenyér kell. Ennek a sokaságnak már csak hasa van. Lelke nincs. Legalábbis nem érzi, hogy van. Annyira legyengült, annyira enerválódott, annyira elszokott a táplálkozástól és a tevékenységtől, hogy olyan, mintha nem lenne. Annak a táplálása már nem szükséglet, csak a test követeli a magáét. És ha Jézus azt kielégíti, jöhet. De ha ennél többet akar adni, akkor nem kell. És elmegy onnan szomorúan közülük. Márpedig ő ennél többet akar adni ma is, nekünk is. A folytatásban ezt olvassuk, ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez a kenyér, amely a mennyből szállt le, nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Én vagyok az életnek kenyere. Könnyen félreérthető Jézusnak ez a kifejezése és kijelentése. Talán értjük, hogy miről van itt szó. Nyilván nem arról, hogy őt föl kell falni, hanem arról, hogy vele annyira bensőséges és szerves közösségre juthat az ember, ahogyan azzal a táplálékkal egyé válik, amit megeszik. És ahogyan az a táplálék életben tart minket fizikálisan, és ad erőt a különböző testi erőkifejtésekhez, úgy a Jézussal való hitbeli közösség életben tart a halál után is, az örökké valóságban, és ad erőt, hogy gazdag lelki életet éljünk már itt. Jézus ezt hozta nekünk. Önmagát kínálja. És miközben a kenyér gondjainkat is nagyon komolyan veszi, és azokkal is mehetünk hozzá, aközben ennél sokkal többet, még többet, mást is adni akar, hogy életünk legyen. Azt akarja, hogy ha meghaltunk is, éljünk. Meg amíg a halálunk nem következik be, addig is igazán élet legyen ez a lét. Ő itt és oda át is együtt akar tudni minket magával, mert van oda át. A galileai tópartján lévő sokaság azonban erről nem akart hallani. Nekik ez a szabadítás, ez az ajándék, ez az élet nem kellett. Nekik nem kellett Jézus. Csak a kenyér, amit adott. Segítsen meg a következő vizsgámon. Az jöhet. Adjon a mostaninál jobb munkahelyet, nagyobb lakást, jobb egészséget, és így tovább. És ő neki mindez fontos, és ezt bizalommal kérhetünk tőle e féléket. Csak soha ne felejtsük el, hogy ő többet akar adni. Önmagát adta oda érettünk a kereszten, és az ő kereszt halálának minden kincsét szét akarja osztani közöttünk, hogy igazán gazdagok legyünk. Testvérek, olyan sokszor és sokféleképpen kell ma is tapasztalnunk azt a tehetetlenséget, ami itt a tanítványokat jellemezte, azt az éhséget, ami ezt a sokaságot jellemezte, és azt, hogy olyan sokszor kell azt mondanunk, hogy nincs. Mint ahogy itt Fülep, meg András, meg lehet, hogy a többi tíz is, ha végig kérdezi őket Jézus, ezt mondták volna, nincs. Annyi nincs, hogy most tudjunk segíteni. Nem vagyunk abban a helyzetben, nem készültünk rá, és így tovább, nincs. Szinte nem múlik el nap, hogy valamilyen változatban ezt ne kellene hallanom valakitől. Értse meg, hogy nincs békességem, hiába adnak nyugtatókat, ha az a bűnöm eszembe jut, fölébredek álmomból, megáll a munka a kezemben, egy pillanatra becsukom a szememet, megborzongok, és úgy kell erőltetnem, hogy éljek tovább, meg vágjak emberi arcot, meg próbáljak néha mosolyogni, nincs békességem. Az engem szakadatlanul vádol. Értse meg! Valaki egy szenvedélynek a rabja, mindent megpróbáltak már vele. Egyszer egy jó barátja ráfölmet, hogy te is tönkremész, a környezeted is. Akarj már végre szabadulni. Mire ő nagyon őszintén azt mondja, én már nem tudok akarni. Nincs akarat. És nincs reménység. Hiába mond bármilyen vigasztaló szöveget a másik, értse meg, hogy az ő számára nincs értelme tovább az életnek. Akiben reménykedett, nincs többé, és nincs kire támaszkodni. Nem tanultam még, mindent ő rá épített föl. Nincs reménység. És nincs bizalom. Annyit csalódott az illető, hogy ő már nem tud bízni senkiben. Értse meg mindenki. És nincs kegyelem. Egy tizenéves elmondta egyszer a tervét, hogy hogy készül bosszút állni a pajtásain, akik nagyon durván és csúnyán megalázták őt. És mikor hallottam a szörnyű tervet, csak úgy megkérdeztem, hogy tehát muszáj ezt végrehajtanod? Hát ez borzasztó, ez ebből neked is bajod lehet, amazoknak is bajuk lesz. Egyáltalán muszáj bosszút állni? És a nagy szemeket meresztve azt mondta, ők kiszúrtak velem, én visszaadom nekik, nincs kegyelem, érti? És én nem akarom megérteni, hogy nincs kegyelem, mert kegyelemből élek. De hogy ennyire szegényé lehet a sokaság, azt értem. És hogy Isten nélkül csak ezt tudjuk mondani, hogy nincs békességem, nincs erőm, nincs kegyelem, nincs irgalom, nincs értelme tovább, az magától értetődik. Jézus nélkül a sokaság éhen hal. És Jézus nélkül a tanítványok is tehetetlenkednek. És csak azt kell tapasztalnunk mindig újra, hogy milyen kevés az emberi jó szándéknak az öt kenyere meg a két halacskája. Nem megyünk vele semmire. Ide valóban Jézus kell. Itt ő rá van szükség. Viszont amit ő ad, az ma is elég. És amikor az előbb említett testvérünk őszintén, nevén nevezve elmondta azt a szörnyű dolgot, és elhitte, hogy ha megvalljuk bűneinket, van rá bocsánat. Néhány nap múlva azzal jött, én sose képzeltem, hogy ilyen békesség is van. Hát persze, hogy nem. Hát minden értelmet felül halad az Isten békessége. Benne van a Bibliában, csak komolyan kéne venni. Amit ő ad, de ezt csak tőle lehet kapni. Addig nincs békesség, és fölébredsz éjszaka, és nem tudsz nyugton maradni nappal, akkor meg csodálkozik az ember, hogy én nem tudtam, hogy ilyen békesség is létezik. Mert bocsánatot, feloldozást, új kezdést csak ő tud adni. De ő tud adni. Nem úgy, hogy jusson egy kevés, hanem amennyire szükség van. És még marad is. És elég az ő kegyelme, és abból lehet élni. És akkor tud az ember kegyelmezni a másiknak, mert tapasztalja, hogy Isten hogy kegyelmez neki, és akkor átfolyik rajta az Isten szeretete, nem ő préseli ki magából, kapja ő is, és adja tovább, és elkezdődik egy áldott ingajárat, a gazdag Isten és a sokféle ínségben szenvedő emberek között. És ennek mi lehetünk tevékeny, aktív részesei. Meggyógyul az élet, és áradnak a gyógyító energiák másokhoz. Nem olyanok, amiket ki tudja milyen forrásból merítenek némelyek, hanem olyanok, amik tiszta forrásból erednek. Az élő Krisztussal való hitbeli közösségből. Azt adjuk tovább, amit mi is kaptunk. A sokaság éhes, a tanítványok ma is tehetetlenek, de Jézus ma is ilyen hatalmas. Akarjuk-e mi azt a gazdagságot, amit ő kínál nekünk? Az én atyámnak az az akarata, hogy aki látja a fiút és hisz benne, annak örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. A kenyér kérdést is elévihetjük, de ő örök életet akar nekünk adni. Mielőtt együtt imádkozunk, maradjunk most egy-két percig csendben, és Isten előtt állva vizsgáljuk meg, hogy mi az, amire azt kell mondanunk most a magunk életében, hogy nincs. Szeretnénk, hogy lenne, de mit csináljunk? Nincs. És mi az, ami nagyon kevés? És merjük ezt most ő eléje hozni. De vizsgáljuk meg utána azt is, hogy a kenyér gondjaink mellett az örök élet kérdése is rendeződötte már. Itt most kérhetjük és elfogadhatjuk tőle ezt. Maradjunk egy percig csöndben. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a kenyér gondjainkat is eléd hozhatjuk, és sokszor mielőtt mondanánk a szükségünket, már segítesz rajtunk. De köszönjük, hogy te önmagadat akarod nekünk ajándékozni. Bocsáss meg, hogy egyáltalán gondolkozunk azon, hogy ezt a kimondhatatlan ajándékot elfogadjuk-e. Bátoríts meg minket, hogy tudjunk hinni. És így kérünk téged, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.